Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 100. Zsoltár 1. és 3. versét. A 100. Zsoltár így kezdődik: e földön ti minden népek az Istennek örvendjetek. E földön ti minden népek az Istennek örvendjetek, előtte szép énekekkel szolgáljátok őt víg szívvel. Ők a kohén menjetek be, hálát adván szívetekbe. Gyer, menjünk be tornácába, néki nagy hálákat adva. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten, Ővé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, melyet olvasok lelkünk épülésére. Mózes 1. könyve 10. fejezetének válogatott verseiből. Mózes 1. könyve 10. fejezetének válogatott versei így szólnak ma hozzánk. Ezek a leszármazottai Noé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek, akiknek az özönvíz után születtek fiaik. Jáfet fiai Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Tubal, Mesek és Tírász. Gómer fiai Askenáz, Rifat és Tógarmá. Jáván fiai Elisá, Tarsis, Kittim és Dodánim. Ezektől ágaztak szét országaikba a szigetlakó népek, mindegyik a maga nyelve alapján, nemzetségeik és népeik szerint. Hám fiai Kús, Micraim, Pút és Kánaán. Kús fiai Szebá, Habilá, Szaptá, Ramá és Szapteká. Ramá fiai Sába és Dedán. Kús nemzette Nimródot, ez kezdett hatalmaskodni a földön, hatalmas vadász volt ő az Úr előtt. Azután elszélettek a kánaániak nemzetségei, úgyhogy a kánaániak területe Szidontor Gérár irányában Gázáig, Sodoma, Gomora, Admá és Cebóim irányában Lesáig terjedt. Születtek gyermekei Sémnek is, aki Héber összes fiainak ősatja, Jáfetnek pedig testvérbátyja volt. Sém fiai Élám, Assur, Arpaksad, Lúd és Arám. Hébernek is született két fia, az egyiknek Peleg volt a neve, mert az ő idejében váltak szét a föld népei. Testvérének Jogtán volt a neve. Lakóhelyük Mésától Szefár irányában a keleti hegyekig terjedt. Isten tegye áldottá az ő igének olvasását és szívünkbe fogadását. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezőt lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása, hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjében. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Most pedig énekeljük testvéreim, készülve az ige hallgatására, hirdetésére, a 239. dicséretünket, a 239. dicséretünk első 4 versét. Ez az énekünk így kezdődik, Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem.
Reménységemben kivált kép, ha ki kell múlnom, hogy csak te benned bízzam, ne magamban, sem én jóságomban. Ezt örökké megbánná. teljes szívemből, engedjek vétetteknek, te is ingyen kegyelmedből, kegyelmez vétkeimnek. Megóvjam, ha énség ellenem támad, el ne nyomassam. Gyönyörűség vagy félelem, te tőled el ne üzzön. Álhatatos mindvégig lenn, légyek az igaz hídben, az van kezedben, ad ingyen, nem cselekedetimből, de kedvedből ments ki a halálból, az örök kárhozatból.
Halljátok meg, kedves testvéreim, Istenek igéjét, amelyből szól hozzánk ezen a vasárnapon. Írva található Mózes első könyvének 10. fejezetében, amelynek az utolsó versét olvasom, most a 32. verset. Ezek Noé fiainak a nemzetségei, származásuk szerint népekre tagolódva. Ezektől ágasztak szét a népek, a földön, az özönvíz után. Kedves igehallgató testvéreim, aki az elejéről kezdi el olvasni a Bibliát, az elérkezik ehhez a fejezethez, és mi most így tehetünk, hiszen szerte Magyarországon és messzebb is a Kárpát-medencétől a magyar reformátusok Mózes első könyvét olvassák napról napra. Tehát, aki elejéről kezdi el olvasni a Bibliát, az értse meg, tudja meg, hogy mit olvas. Ezekben a fejezetekben úgy mondjuk, hogy az első 11 részben egy nyitány található az egész Bibliának a nyitánya. Isten és az ember kapcsolatát mutatja meg ez a nyitány. Isten alkotó hatalmát és az ő szépségét, amely tükröződik mind önmagában, mind a teremtett világban, felragyog benne. Ez a nyitány megmutatja az ember nagyra hivatottságát és tragikus hibájának örökségét mind a mai napig hatóan. Aki elejéről kezdi olvasni a Bibliát, az gyönyörködhet, lenyűgözve olvashat ebben a nyitányban. Így teszünk most mi is, mikor elolvastuk a népek nemzetség táblázatát. Azt mondják, hogy vannak olyan más leírások is, amelyek az ókori népekről szólnak, tulajdonképpen egy földrajzi áttekintés, de mi máshogy szeretnénk most gondolkodni erről a leírásról. Szeretnénk megragadni a lényeget. És ezt a címet adtam, szétszóródva vagy egybegyűjtve. Az özönvíz után vagyunk, ezt a felolvasott alapigénk is hangsúlyozza, az özönvíz után ezek az utolsó szavai ennek a fejezetnek. De nem csak ennek a fejezetnek, hanem a megelőző fejezetnek is. A záró verseiben ezt olvassuk, az özönvíz után mi történt Noéval. Egy tudományos regényszerű könyvet adtak ki nem olyan túl régen, a Genezis idején. Ez a könyv arról szól, hogy arról az elképzelésről, hogy Noénak a fiai egybe gyűlnek Noé sírjánál, és akkor keletkezik tulajdonképpen a Bibliának ez a 11 fejezete, amit most olvastunk. Nyilván mi nem regényszerűen, hanem hiszük azt, hogy Mózes írta meg, de az előző nemzedékek visszaemlékezései után. Tehát az özönvíz után vagyunk, és ez a szó, hogy özönvíz, azt jelenti, hogy felkavarodás. Szó szerint ez a szó azt jelenti, hogy felkavarodás, mabul, vagy mabul, mondja a héber nyelv. A földrétegek felkavarodása is ez, nem csak a vizeknek a kavargása a föld felszínén, hanem sokkal mélyebbre hatolt ez az özönvíz, hiszen felfakadtak a mélység forrásai, nem csak felülről esett a páraburok összeomlása után a csapadék, a víztömeg zúdult a földre, hanem az alsó rétegek, a magma fölötti rétegek kavarodtak fel. A kontinensek is szétváltak, a hegységek és a hegységrendszerek kialakultak. Tehát nézzük ezzel a látással fel az olvasottakat, nem úgy, ahogy az ember látja, hogy utánam az özönvíz, hanem ahogy Isten látja az özönvíz után. A 9. fejezet előzi meg a 10-et, ennek a kulcsfogalmai a szövetség és a benépesítés. Amikor Isten kijelenti a Noé által megjutott áldozatot megérezve, hogy nem pusztítja el többet a földet, sőt, özönvíz által, sőt, azt is hozzáteszi, és ezt jó nekünk is megjegyezni, akik az időjárás miatt aggódunk, hogy amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Szóval a szövetség kötés és a benépesítés uralja el az előző fejezetnek a mondani valóját, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a föld színét. Többször is elmondja ezt Isten abban az áldásban, amit Noénak és a fiainak ad. Ezzel szemben a mi felolvasott fejezetünknek a kulcsfogalma, a központi gondolata a szétszóratás. 4-szer szerepel ebben a fejezetben, és még 2-szer közvetlenül utána. Szétágazás, elkülönítés, szétszóródás. És szeretnénk beletekinteni abba is, hogy milyen lelki viszonyok uralkodnak ennek a fejezetnek a hátterében. Milyen lelki viszonyok vannak mögötte. Nem csak most gondolkodunk mi el ezen, hanem már az ókorban is elgondolkodtak a zsidó gondolkodók. Van egy olyan könyv, ami az első időkben etióp, kopt nyelven maradt fent, a jubileumok könyve, amely szintén leírja a népeknek a táblázatát, és ebben a jubileumok könyvében egy szétdobáló erő, egy olyan lelki sötét hatalom munkálkodik, ami bennünket is el kell, hogy gondolkodtasson, hiszen tulajdonképpen az ördögnek a neve a diabolos, ez pedig azt jelenti, hogy szétdobáló. Amikor szétszóratás van, amikor szétdobáltatás van, akkor ott az ördög munkáit láthatjuk az emberiségben. De azért jött el az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. És amikor gondolkodunk erről a szétszóratásról, szétdobáltatásról, akkor azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ez nem az örök állapot. Ez a szétszakítatás, ez az eltávolodás nem örökre szól. Most, amikor feltesszük az első kérdést, hogy hol van az Úr, talán távol van az Úr, akkor válaszoljuk azt, hogy Isten nem akar távol maradni tőlünk. Az ő akarata az, hogy egyek legyenek az emberek. Amikor Pál apostol a házasságról ír a korintusiaknak, akkor is azt írja, hogy amikor a férfi és nő egységet alkotva beteljesíti a házasságban a küldetését, akkor nem ura a férj a maga testének, hanem a felesége, és a feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel, egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. A régi fordítás olyan szép szavakkal írja, hogy ismét együvé térjetek. Ezt írja a férjről és a feleségről, hogy ismét együvé térjetek. Tehát Istennek ez az akarata nem a szétválás, a szétszóródás, hanem az együvé térés, az egy helyre térés az Isten akarata. Az egység. És ez az egység pünköstkor megvalósul. Az előző fejezetről már beszéltem, ahol a szövetség és a megbízatás, hogy betöltsük ezt a földet, ez az embernek a feladata. Beszélek egy pillanatra a felolvasott fejezetünket követő részről is, ahol Bábel tornyának az építése van, ahol összezavarodnak a nyelvek. És ahol még hatalmasabbá lesz ez a szétszóródás, említettem is az előbb, hogy ebben a utána következő néhány versben kétszer is szerepel ez a szó. Nos hát, mi a pünkösdben látjuk ennek a fordítottját. Amikor egyező nyelvre, egyező hitre tér az ember. A Biblia elbeszélésében ez a nemzetség táblázat egy bevezetés. Egy nyitány. Éppen úgy, ahogy Máté evangéliumában is, az Új Szövetség nyitányában egy nemzetség táblázat kezdődik, hogy utána feltündököljön, felragyogjon a megváltás. És elhangozzék egy név, egy csodálatos név, az Immanuel név. És hogyha olvassuk ezeket a neveket, majd a végén erre szeretnék visszatérni, akkor a megfejtésükben ott van a nagy hiány, hogy kell ide még egy név. Ez a név pedig Jézus Krisztusnak a neve. A Biblia elbeszélésében a nemzetség táblázat mindig bevezetés a megváltás csodálatos hírüladásának. Amikor a népek táblázatát olvassuk, akkor úgy foglalhatjuk össze, hogy távol vannak az Úrtól, szinte menekülnek az Úr elől. És önzően, autonóm módon élnek. Pedig az Isten színe előtt vannak. Ezt olvastuk a 6. fejezetben, mikor elkezdtük a Bibliát olvasni. Ezek a sorok jöttek elénk. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt. És megtelt a föld erőszakossággal, és látta Isten, mennyire megromlott a föld, mert minden ember rossz útra tért a földön. A Az Isten színe előtt zajlik minden. Hiába menekül, hiába lesz autonóm, az ember hiába zárkózik el, zárkózik be a városokba, az épületekbe. Isten ítélete utoléri a napokban a lángoló felhőkarcoló az egyik arab emírségben mutatja ezt, hogy hiába zárkózik, hiába szeparálódik le az ember magasabbnál magasabb épületekbe, és akarja az eget ostromolni és elérni. Ha magának épít, ha magának szerez nevet, azon átok van, Isten nem ezt akarja. Hol van az Isten? Távol van tőlünk. Egy rossz viccet kaptam az interneten keresztül, de mégis úgy gondolom, hogy a tanulsága ideillik, ezért szeretném elmondani. Két fiú állandó bajkeverő volt. Mindig bajt okoztak. Megzavarták a tanítást, kötekedtek a kisebbekkel, elvették mások dolgait. A tanító, az igazgató és a szülők is teljesen kétségbe estek. A lehetőségeik végéhez értek. Egy nap az anya megkérte a lelkészüket, hogy jöjjön el és próbáljon meg beszélni a fiúkkal. Mivel a fenyegetés és büntetés már nem használt semmit, a lelkész úgy gondolta, hogy lelki megközelítést fog alkalmazni. Szerette volna, hogyha a fiúk megértik, hogy Isten mindent tud, szemmel tartja és ismeri őket, és egyikőjük se tud elmenekülni előle. A lelkész úgy gondolta, hogy megtalálta a módját annak, hogy ezzel az üzenettel a fiúkat jó útra térítse. Le is ültette őket, majd így szólt: fiúk, szeretnék kérdezni tőletek valamit, és kérlek, mondjátok meg az igazat. Hol van Isten? A két fiú csak ott ült, és nem igazán tudták, hogy mit mondjanak. A lelkész ekkor zabaró módon felemelte a hangját. Hol van Isten? Tudom, fiúk, hogy tudjátok a választ erre a kérdésre. A fiúk teljesen megfélemlítve ültek, és meg se tudtak szólalni. A lelkész ekkor izgatottan felugrott. Utoljára kérdezem, hol van Isten? Ekkor az egyik fiú is felugrott, és megragadta a másikat, és így szólt: Steve, meneküljünk! Eltűnt Isten, és azt gondolják, hogy mi tettük. Tehát a fájdalomról, a fájdalmas felismerésről beszéltem, hogy távol van az Úr, és az ember érzi azt, hogy ez az ő műve, ez az ő bűne. De Istennek nem ez a végső akarata. Nem így a fejére olvasni az embernek, és aztán az ítéletet végrehajtani. Nem törlöm el többet özönvíz által az embert. Isten akarata az, hogy összegyűjtse az övéit. Ő az összegyűjtést munkálja a kegyelmi időben. Ezt az összegyűjtést munkálja ma is. És most, drága testvéreim, mikor nem tudunk összegyűlni fizikálisan, hiszen a templomaink az Isten tiszteletek előtt még mindig zárva vannak, szeretném, hogyha lélekben gyűlnénk össze, és lélekben lennénk ott az Isten előtt. Tegyük fel most a következő kérdést, a másodikat. Hogyha az előbb elmondtuk azt, hogy úgy látszik, mintha távol lenne tőlünk az Úr, akkor így kérdezem másodjára, hogy felettünk van az Úr? Hol van itt az Úr? Hogyha olvassuk a fejezetet, akkor kétszer szerepel Istennek, az Úrnak a neve ebben a fejezetben. Ez pedig Nimród emlegetésénél van. Hol van itt az Úr? Azt olvassuk, hogy hatalmas vadász volt ő az Úr előtt. Ezért mondják hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród. Hol van itt az Úr ebben a fejezetben? Mintha minden az emberről, az ember nemzetségeiről, leszármazásáról szólna. Az válaszom erre az, hogy már előbb is elkezdtem mondani, hogy az Isten színe előtt vagyunk. Az Isten színe előtt zajlik minden. Ahogy az előbb idéztem, hogy egyre romlottabb lett a föld az Isten színe előtt. Tehát Isten felettünk van, ez nyilvánvaló dolog. Ahogy felidézhetjük Pál apostolnak az aténi Areopágoszon elmondott beszédéből, amit a tudósok, bölcsek előtt, a filozófusok előtt mondott, akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek, az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mint ha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határát, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Amikor a teológián ezt a fejezetet feladta a professzorunk, akkor egy nevet mondott csak, Maugli. És ebből mindenki tudta, mikor válaszolt a vizsgán, hogy mi van megírva ebbe a fejezetbe, mi a jelszó, egy vérből valók vagyunk. Amikor azt idézzük fel, hogy felettünk van a Teremtő Isten, akkor elmondhatjuk, hogy ő egy. És azok a népek, amelyek fel vannak sorolva, az ő színe előtt vannak. Ezek a népek, hogyha összeszámoljuk a neveket, én most nem olvastam mindent, de ha valaki elolvassa a fejezetet és összeszámolja az elhangzó neveket, akkor azt találja, hogy 70 ilyen népnevet olvashatunk Mózes első könyvének a 10. részében. A teljes emberiségnek a száma ez. 14 nép Jáfettől származóan, 30 nép Hámtól származóan, és 26 nép Sémtől származóan. Vagy ahogy az előbb emlegetett jubileumok könyve felsorolja, a Ráfá hegységtől, az északi határtól, a Tűzhegyekig, a déli határig, a Mauk tengertől, azaz az Atlanti óceántól, az Édenig és attól Keretig. Szóval földrajzilag beszélhetünk erről, mint ahogy próbálhatjuk így is betagozni a népeket az egész föld kerekségén. De nem így akarunk beszélni most, mert beszélhetnénk arról, hogy például amikor említi Micraimot, Hám fiát, akkor itt kettős alakban szerepel ez a szó, utalhat alsó és felső Egyiptomra, hiszen két részből állt az ország, és a héberben van ilyen végződés, hogy kettős végződés, duális. De nem erről akarunk beszélni, vagy beszélhetnénk arról is, hogy a Velsziek ott a brit szigeteken Gomertől származtatják magukat, a népüket, Cimmerians mondják ők, Camry, ugye ez Velsznek az ősi neve, és ez a Gomer szóból származhat. Vagy mondhatnánk azt, hogy Jereván neve a bárkából kijövők első megjelenését jelenti, az első megjelenés ez a névnek a lefordítása, vagy hogy Tebriz neve azt jelenti, hogy a bárka, a Noé bárkája. Tehát ez az iráni város magában hordozza ezeket a mozdulatokat, ahogy az Ararát hegyéről szétrajzik az emberiség, vagy beszélhetnénk arról, hogy tudományosan, hogy a Nimród név azt jelenti, hogy lázadó, és folytathatnánk teológiailag is a sort, hogy mit értsünk ezen, de mi nem tudományosan, hanem egészben kell, hogy nézzük az olvasottakat. Hogy mi az Isten szándéka, és ezzel szemben láthatjuk, hogy mi az ember szándéka. Az ember szándéka az, hogy magának szerezzen nevet, hogy magának építsen várost, hogy a maga önzését, a maga kényelmét, a maga komfortját szolgálja, és így zárkozzon el az Isten elől, és ennek a nagy összeomlását látjuk ezekben a napokban, amikor összeomlik mindaz, amit az ember a maga világában, tökéletes civilizációjában felépített az Isten ellen. Isten felettünk. Igen, mondjuk ezt, hogy még mindig ez a jelszó. Egy vérből valók vagyunk, és minden Isten színe előtt zajlik. Isten szándéka nem az, hogy elszéredjenek az ő gyermekei, hanem ahogy Jézusról olvastuk az apostolok cselekedeteiben, ő azért jött el, hogy az Isten elszélett gyermekeit egybegyűjtse. Isten nem éri be azzal, hogy ő távol van tőlünk, nem éri be azzal, hogy ő felettünk van, és mindent lát, még a mi csinytevéseinket is, hanem Istennek ad a szándéka, hogy közénk jön. És ez a szándéka meg is valósult. Az a titkos név, Immanuel, a nemzetség táblázatok után a Máté evangéliumban azt fejezi ki, hogy velünk az Isten, hogy közöttünk van az Úr. És amikor elolvassuk ezt a fejezetet, akkor talán számunkra a legkedvesebb ez, hogy olvashatjuk az ígéret földjének a határait is. Szidontor, Gérár irányában, Gázáig, Sodoma, Gomora, Admá és Szebújim, Lesáig terjedően. Ó, drága testvéreim, milyen szépen megvan itt fogalmazva az a föld, amelyet az Isten kiválasztott, hogy ott vigye végbe a megváltást. És amikor olvassuk a neveket, azt olvastam, hogy Sémnek a fiai voltak, Élám, Assur, Árpáksád, Lúd és Arám. Árpáksád nemzette Sélahot, Sélah nemzette Hébert. Árpáksád azt jelenti, ő a zsidó nép ősatja ebben a felsorolásban, az oroszlán szájából húztam ki. Isten azt akarja, hogy megmeneküljön az ember a gonosz torkából, és Jézus tudta, hogy hova jött el. Tudta, hogy hol van a helye. A történelem megőrzött egy érdekes tényt, amikor a zsidó ünnepek során a zarándokok eljutottak Jeruzsálembe, akkor mindegyik törzsnek volt egy helye, ahol az ünnepekre, a nagy ünnepekre, a sátoros ünnepekre sátort verhetett fel. A törzseknek mindig megvolt a saját helye. És a galileai törzsek a hegy déli részénél táborozhattak, amit mi úgy ismerünk, hogy Olajfák hegye. A Betániából Jeruzsálembe vezető út éppen a galileaiak nemzetségének a táborán vezetett keresztül. Az Olajfák hegyén keresztül. Jézus, amikor felment az ünnepre, akkor éppen erre ment. Mert ő tudta, hogy hol a helye, vállalta a helyét. Isten nem elégedett meg azzal, hogy felettünk legyen, hanem ő az egész emberiség közé jött el. Tudta, hogy hol van a helye, hogy hol történik meg a megváltás. Nem egy épített torony, egy épített központ, valami központi stadion, vagy bármi más tart össze bennünket, hogy a köré csoportosuljunk, hanem az a valaki, aki azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan. És most, amikor fáj a szívünk, hogy se a templomokban, se a református májusi ünnepünkön nem lehetünk együtt, ne felejtsük el, hogy van valaki, aki ezt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Nem a szurok, nem a habarcs, az összekötő kapocs, hanem az Isten lelke. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, a ti elhívásotoknak is egy a reménysége, és egy a Szentlélek, aki összeköt bennünket, csak általa lehet egység. Az embernek a nagy tévedése az, hogy a földet az éggel akarja összekötni. Nem. Isten kötötte össze az eget a földdel. Legyen az ünnep földön, égen, és szóljanak a harangok, a mi harangjaink is, ahogy már említettem a múltkoriban, az van felírva a harangjainkra, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Bár nem szólalnak meg ezen a vasárnapon sem, mégis közöttünk van az Úr. És befejezem azzal a névvel, amit már emlegettem, velünk az Isten. Amikor Árpákságnak a leszármazottját olvassuk, azt olvassuk, hogy Árpákság nemzette Séláhot, Sélák pedig Hébert. A Héber név azt jelenti, hogy az átkelő. Aki átkel a halálból az életbe. Így akarja Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában Isten, hogy mi ne szétszóratva, hanem összegyűjtve legyünk, ő köré összegyűjtve, így legyen. Amen. Imádkozzunk. Édes mennyei atyánk, megváltunk Jézus Krisztus, vigasztaló Szentlélek, Úristen, magasztaljuk a Te háromszor szent nevedet, hogy egybegyűjtesz lelkileg minket most. Részesei vagyunk a Te elhívó szeretetednek, és ez a Te örök terved is, hogy egyek legyünk Te benned, Jézus Krisztus által, aki vállalta azt, ami rávár, és odafordította arcát Jeruzsálem felé, és végbe ment a megváltás, és hatalmas jobbodon atyánk igazolódott Jézus váltságműve, és hogy mi beletartozunk ebbe a váltságműbe, és szent lelked és igéd által egy kiválasztott gyülekezetet gyűjtesz egybe, és ennek én is tagja vagyok, és mi is tagjai vagyunk, és örökre az is maradunk. Áldott legyen a Te neved ezért. És köszönjük, hogy akik testileg széllyel válnak, lelkileg mégis egyek, és egyek lehetnek a feltámadás reménységében, az ábrahámi elhívásban, amely követi ezt a széttagolódást, mikor beleszólsz valakinek az életébe, és köszönjük, hogy ez így lehet, és így ünnepelhetünk ma is. Egész földrajzi térségünkben, az időben, ma és holnap után, amíg vissza nem jössz Jézus, és nemzetségeinkben, leszármazásainkban, áldott legyen a Te neved, légy azokkal, akik előtted vannak most kicsik és nagyok, hogy lehessünk a Te megváltott sokaságod, a neked szentelt sokaság minden ágazatból és népből, hiszen tudjuk, hogy egyek vagyunk minden nemzettel, mert a népek reménység egyedül Te vagy, Jézus. Így ünnepeljünk ezen a vasárnapon, amikor minden népek énekelnek, és dicsérik a Te nevedet. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig hadd hirdessem azt, hogy a járványügyi helyzet miatt tovább folytatódik ez a fajta gyülekezeti lét, tehát gyülekezeti honlapunkon keresztül olvashatják, hallgathatják újra igehirdetéseinket, és a városi televízió adásaiban nézhetik meg az igehirdetés szolgálatait. Kérdetem, hogy gyülekezetünk javára, elsősorban gyülekezeti házunk építésére adakozhatnak gyülekezeti számlaszámunkon, valamint felajánlhatják adójuk 1%-át, mind a Magyarországi Református Egyház, mint a Szemben Reformári Debet Alapítvány részére. A szolgálatokat a járvány idején is elvégezzük, temetést és minden más szolgálatot kérem, hogy jelezzenek és jelentsenek a lelkészi hivatalban. Most pedig záróénekünket énekeljük, a 397. dicséretünknek az első és harmadik versét, Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed! És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti gondolataitokat és szíveiteket a Krisztus Jézusban. Amen.